Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szolidaritási akciót hirdet a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a közel-keleti humanitárius válság miatt. Már több mint 1 millió embernek kellett elhagyni az otthonát. Súlyosbítja a helyzetet az alapvető infrastruktúra kritikus mértékű pusztulása, mely Libanon déli területeiről terjed észak felé. A változó biztonsági helyzetben gyorsan kell reagálni a belső menekültek között felmerülő igényekre és szükségletekre. A 1353-as adományvonal hívásával, illetve bankkártyával vagy átutalással, közel-kelet megjelöléssel kifejezhetjük szolidaritásunkat a katasztrófa károsultjaival. Továbbra is Libanon elhagyására kéri az ott tartózkodó magyar állampolgárokat a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely megismételte, a közel-keleti konfliktus miatt minden érintettet arra kér a kormány, hogy regisztráljon konzuli védelemre. A gazdasági hidegháború a legrosszabb, ami történhet Európával és a magyarokkal, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország a családok életszínvonalának megvédése érdekében vezeti be a gazdasági semlegesség politikáját. Felhívta a figyelmet arra, az Unió most dönt arról, hogy büntetővámokat vet ki a kínai gazdaságra, amit hazánk ellenez. Óriási veszély a gazdasági hidegháború, mert az elsősorban Magyarország exportorientált gazdaságát sújtja, ezért harcolni kell ellene, mert ez a családok mindennapi életszínvonalával legszorosabban összefüggő kérdés, fejtette ki. A gazdasági semlegességet sokan nem nézik majd jó szemmel, de jövőre már 3,5% lett a GDP bővülésünk, a siker pedig segít kivédeni a támadásokat, mondta a kormányfő. Orbán Viktor úgy értékelt, a turizmus és az élelmiszeripar jó állapotban van, míg a járműipar köhög, az európai piac most hátrányt jelent, ahogy fogalmazott. A fizetésekről azt mondta, eddig az infláció volt a legfőbb probléma, de mára megállt az árak gyors növekedése, a legfontosabb, hogy a munkadók emeljék a béreket a magasabb árak miatt. Elhangzott az is, óriási a csábítás, hogy a nemzetközi ügyekkel foglalkozzon Magyarország a rengeteg háború miatt, de nekünk magunkkal kell törődni. A közel-keleti helyzetről azt mondta, az ottani háború levét mindjárt megisszuk, ennek eredménye a forint gyengülése. Arról is beszélt, az orosz-ukrán háborúban nincs esély a békére a két fél álláspontja miatt. Egy ilyen helyzetben a nemzetközi élet szereplői terelhetik a béke irányába a konfliktusban résztvevőket, tette hozzá. Ennek az az eredménye, hogy a kínaiak és a brazilok vezetésével megalakult a békebarátai csoport, jelezte ugyanakkor azt is, sok múlik a közelgő amerikai elnök választáson. A francia elnök pessimista megjegyzéseket tett az Európai Unió gazdasági jövőjéről a berlini globális párbeszéd konferencia egyik panelbeszélgetésén. Emmanuel Macron szerint az Amerikai Egyesült Államok és Kína is sokkal előrébb jár bizonyos kihívások kezelésében, és könnyen végleg hátrahagyhatnak bennünket. Az Unió 2-3 éven belül teljesen kieshet a világpiacról, ha a megszokott gazdasági menetrendet követi, ez pedig az EU széteséséhez vezet, fejtette ki. Ezrek vonultak fel tegnap soha többé háborút felhívása a Berlinben a Német Egység napján. A tüntetők transzparensein egyebek között gránátok helyett diplomaták, illetve állítsátok meg a háborút azonnal, ne szállítsatok fegyvereket Ukrajnába feliratok voltak olvashatók. Többen békegalambbal díszített zászlót lengettek. Bekérette Németország magyarországi nagykövetét a külgazdaság és külügyminiszter a szerda esti beszéde miatt. Szijjártó Péter szerint az elhangzottak sértőek Magyarországra nézve. Julia Gross a Német Egység napja alkalmából tartott megemlékezésen diplomaták előtt arról beszélt, a magyar kormány letért a két nép barátságának útjáról, a svéd NATO csatlakozás késleltetése pedig egyszerű színjáték volt. Augusztusban az ipari termelés volumene 9,5, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy abban a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint 2023. augusztusában. Júliushoz viszonyítva egy hónap alatt 0,5%-kal mérséklődött az ipari kibocsátás. Már több mint 3000 családnak fizettek ki támogatást napelemes rendszerek telepítéséhez a Napenergia Plus programban. Az eddig megítélt forrásmennyiség tizedét közelítik az átutalt összegek, összesen 7 milliárd 850 millió forint értékben. Végül az időjárásról. Holnap a hajnali ködfoltok és ború feloszlása után nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Elszórtan előfordulhat még eső, zápor, a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők a Bartók téri Egyetemi Rendezvényközpontban. Az esemény vendége Michael Wallace Benek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterhazi.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián.
Reklámot hallottak.
Thank you. passa sozinha. Assim ela soubesse que quando ela passa, mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do
merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Már a mozikban a Lepattanó Vékes Csaba filmje a Gomfociról Patrick Duffyval. A hétvégén rendezik a 26. Nemzetközi Hárfa Fesztivált Gödöllőn. Az októberi Benedek Elek meseturnéban is részt vesz a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség. És október 9-én kezdődik a Liszt ünnep. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Szeptember 26-a óta játsszák a mozik a Lepattanó című filmet, aminek két hívó szava van. A Gomfoci és a Dallas című filmsorozat Bobby Ewingja, Patrick Duffy. Persze kitűnő magyar színészek szerepelnek a vígjátékban, úgy mint Scherer Péter, Derzsi Dezső, Vaskovics Andrea, Katona László, Fekete Zsolt és Rába Roland, de a kisebb epizód szerepekben feltűnik Györgyi Anna és Gáspár Sándor is. Nem kevésbé vonzó maga a történet. Eszerint Kálmán számára, akit Scherer Péter játszik, a gomfoci, ami hivatalosan szektorlabda, nem gyerekjáték, hanem egy véresen komoly sport. Csapatával épp az Európa-bajnokságra készülnek. Komoly esélyük is lenne a kijutásra, ám a selejtező hajrájában pénzügyi okokból kizárják őket. Mindannyiuk élete válságba jut, hiszen elvesztik azt, ami a legértékesebb volt számukra. Nem vált megoldás érkezik azonban egy milliárdos személyében, itt jön Patrick Duffy, aki tévedésből egy kisebb vagyont utal a számlájukra. Bár tudják, hogy a pénz nem őket illeti, túl nagy a kísértés, hiszen így esélyük nyílik kijutni az EB-re. Vékes Csaba a Szia életem című nagy sikerű filmje után rendezte meg most a Lepattanót. Vele beszélgettem. Hogy jutott eszedbe az, hogy a gomfoci köré csinálj egy filmet?
Könnye Laci, a filmnek a másik forgatókönyvírója, ez az ő fejéből pattant ki. Ő volt az, aki egyetemista korában volt egy ilyen profi gomfoci szektorlabda mérkőzésen, és nagyon megragadta őt ez a közeg, ez a szubkultúra. Hosszú éveken keresztül az ő íróasztal fiókjában lapult maga az ötlet, és aztán a Szia életem után lehetőségünk volt rá, hogy elővegyük, és egy történetet kerítsünk ennek a közegnek.
Ami a műfajt illeti vígjáték, törekedtél arra, hogy egy könnyen fogyasztható, jó szórakoztató filmet hozzá létre? Ez szempont volt?
Mindenképpen szempont volt, de a legfontosabb az az, hogy legyen egy olyan történet, aminek igenis megvan a mélysége, megvannak a karaktereknek a motivációi, a konfliktusai, a problémái. Ez az alap. És az, hogy utána erre azt mondjuk, hogy vígjáték, ez valóban annak köszönhető, egyrésztről, ami Gönye Laciból meg belőlem is fakad, az a világlátás, ami nem könnyed, de mindenképpen humorral teli. Tehát az én alapelvem az az, hogy egész egyszerűen humor nélkül semmit nem érdemes csinálni, és mindenhez érdemes úgy hozzáállni, hogy nevetni tudjunk rajta. A legnagyobb drámákat is úgy lehet igazán megélni véleményem szerint, hogyha ott van mögötte a mosoly, de azt nagyon szeretném, hogy csak azért, mert nevetek, ne gondoljam azt, hogy ez amúgy nem szól komoly dolgokról. Ez a lepattanó szerintem kifejezetten érzelmes és aktuális problémákat is feszeget.
A lepattanó az egy műszava egyébként ennek a szektorlabdának?
Nem, ez a lepattanó, ez nyilván utal a játékban is arra, hogy hova pattan a labda, de utal egy kicsit erre a lepattant társaságra, akik ennek a történetnek a főhősei, utal arra, hogy egy picit véletlenül keveredik hozzájuk ez a pénz, ugye nem nekik volt célozva a pénz, amit küldött a mecénás. Tehát, hogy itt több síkon is úgy gondoltuk, hogy ez a cím, ez találó ennek a történetnek.
A szektorlabda vagy gombfoci szabályait azt nem ismerjük meg a filmből. Nagyon-nagyon tangenciálisan foglalkozik maga a film is a játékkal. Tehát egy-két jelenet van, de úgy sem derül ki, hogy pontosan mire megy ki a játék. Nem ez az érdekes, hanem komoly emberi tragédiák is felsejlenek. A Serel Péter által alakított figura, aki egyébként a motorja a gombfoci csapatnak, őróla is kiderül, hogy beteg, küzd a betegségével, de mindent felülír a játékszenvedély. Aztán van egy nagyon-nagyon helyes fiatal lány, aki szintén a csapattagja, Vaskovics Andi játsza. Ő pedig dadog, de miért? Azért, mert borzasztó családi környezetből jön, ahol annyira komolyan frusztrálódik szegény, hogy nagyon küzd ezzel a szerencsére nyilvánvaló átmeneti dadogással, mert azért felsejlik a remény, hogy majd ezt abba tudja hagyni, és mindenféle szerelmi bonyodalmak vannak, de mégis ezt egy ilyen nagyon kedves közegben véljük felfedezni, és szembesülünk a sorsokkal.
A szektorlabdának a szabályai az egy meglepően összetett és komplex dolog. Tehát amikor az igazi versenysport szabályait megismertük, akkor kristálytiszta volt, hogy ezt egész egyszerűen nem tudjuk belerakni a történetbe, mert olyan szakszavak vannak benne, olyan háttértudást kell hozzá az embernek fölépíteni, ami egy átlag nézőnek nem lesz meg, aki csak a gombfocit ismeri. Ez nem sportfilm, tehát hogyha valaki azt gondolja, hogy ezután a film után ő egy profi szektorlabda játékos lesz, az teljes tévedésben van. Ez egy közeg, ez egy plusz ízt ad ennek a történetnek, ami egy szerelmi háromszög köré épül, egy apa, egy fia és egy lánynak, Erikának a története. Ez volt számunkra a legfontosabb, hogy velük mit kezdjünk. Nyilvánvalóan arra megpróbáltunk figyelni, hogy a csapat többi játékosának is legyenek meg azok a pillanatai, amiből az ő hátterüket kicsit jobban megkapjuk, vagy a ellenfél csapatában is legyen egy olyan pici plusz, hogy az ő dimenzióikat kicsit kitágítsuk. De Sziliből és Atiból, a Katona Laci és a Fekete Zsolt karakteréből nem tudunk mindent elmesélni, amit szeretnénk. Belülük ennyit kapunk, és a fókuszt tartsuk meg a három főhősünkön, a Pepén, a Vaskovics Andin és a Derzsi Dezsőn.
Van neked egy nagy ász színészed, egy amerikai világsztár, a Patrick Duffy, akit Bobby Ewingként ismert meg a magyar közönség a Dallasból. Már-már szürreális, hogy ő megjelenik ebben a filmben. Milyen megfontolásból született Patrick Duffy, mint ötlet?
Az, hogy őt megismertük, és az, hogy ő tényleg benne van a filmben, az irracionális. Az egy csoda. De maga a gondolat, az egy teljesen precíz koncepció alapján. Tehát, hogy az a puzzle-nek egy hiányzó darabkája volt őt oda belerakni.
Hogy jutott eszedbe ő?
Nekem azért jutott eszembe, mert én nagyon szerettem volna egy olyan karaktert erre a szerepre, aki nem eljátsza, hogy ő egy nagyon gazdag ember, aki elmegy és segít ennek a gombfoci csapatnak, hanem egy olyan színész legyen, aki tényleg magába hordozza azt a különbséget, ami közte és köztünk, illetve ami a mecénás és a gombfoci csapat játékosai között van. Amúgy csodálatos idős magyar színészek vannak, de nem akartam közülük senkit, mert mivel amúgy is csodálatos színészek vannak a filmben, ez nem jelentette volna azt. Ez azt jelentette volna, hogy Lukács Andor, Jordán Tamás, bárkit mondhatok, most eljátsza, hogy ő most megérkezik, mint gazdag ember.
De miért pont Patrick Duffy?
A Patrick Duffy utána onnan jött, hogy ki az a nagyon gazdag, jószívű, sármos férfi, akit mindenki ismer, és aki képes arra, hogy megmentsen egy bajba jutott társaságot. És a Bobby Ewing karaktere az, aki nekem eszembe jutott.
Jól láttam, a vége főszínnél van egy kis vékes, aki az unokáját játsza a Patrick Duffy által alakított mecénás figurának. Az a te kisfiad, ugye?
Két kisfiam van, mind a ketten szerepelnek a filmbe. Vékes Izsák, ő a mecénás unokáját játsza, aki követeli magának a Túró Rudit, és az elsőszülött fiam, Vékes Kornél pedig autogramot kér a RSK csapatától a film végén.
RSK az a mi csapatunk, ugye, akikért rukkolunk, és a kisunoka pedig ugye Brazíliában él, mert hogy a mi mecénásunk Patrick Duffy által alakított karakter Brazíliában magyarként él, és olyan érdekes, hogy ugye nem angolul szól a meg Patrick Duffy, hanem nagyon is magyar hangon. Most ki a szinkronja?
Az állandó Csankó Zoltán, aki mindig is Patrick Duffy szinkronizálta, nem volt kérdés, hogy ezt is ő csinálja.
Lepattanó. A filmvígjáték rendezőjével, Vékes Csabával beszélgettem. A Gödöllői Királyi Kastélyban az idén már 26. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Hárfa Fesztivált október 4-e és 6-a között. A rendezvény művészeti vezetője Víg Andrea hárfaművész. Őt hallják.
Én azt hiszem, hogy 26 év az tényleg példaértékű. Most is a fesztivál tradíciójához méltóan este lesznek hangversenyek október 4-én, 5-én és 6-án péntek, szombat, vasárnap 7 órakor a Gödöllői Király kastély dísztermében, és ehhez csatlakoznak azok a részben megszokott programok, az elmaradhatatlan hátfokkiállítás, és lesz természetesen mesterkurzus, és még egy hangszer karbantartás, vagy a hangszer működésének elvét taglaló workshop is, amelyet a Szálvi cég gondozásában tudunk prezentálni az arra érdeklődőknek, és természetesen a gyerekekre is gondoltunk, mert vasárnap délelőtt 11 órakor az elmaradhatatlan gyerekkoncert is sorra kerül, ahol a hangszert bemutatjuk a gyerekeknek, interaktív módon megnézhetik, meghallgathatják azokat az ő korosztályuknak megfelelő kedves dalokat, sőt slágereket, amelyeket szoktunk játszani ezen a hangszeren. És hát még egy aktualitása van az idei 26. fesztiválnak, hogy ugye ebben az évben van a bizonyos török-magyar kulturális év, és mi is reflektáltunk erre, és hát nagyon köszönjük a külügyminisztérium támogatását, mert Shirin Pankaroglu török hárfaművésznő érkezik hozzánk, és az az est különlegesége, hogy nem csak megszokott módon nagy koncerthárfán játszik, hanem a Cseng nevű 16. századból felelevített török hárfán, úgyhogy azt is bemutatja, és a koncertjén közelmenkedik Bolya Mátyás kobozon, és itt is tradicionális reneszánsz muzsika is fel fog csendülni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagy érdeklődésre tarthat számot.
A török művész este lesz az utolsó napja a Hárfa Fesztiválnak, de hát október 4-én, sőt 5-én is nagyon fontos, szép koncertek lesznek, te magad is fel fogsz lépni. Menjük sorba, tehát október 4-én Bábel Klára szóló este lesz Gödöllőn.
Bábel Klárát már a közönség ismeri, hiszen ő többször bemutatkozott már, mint fiatal hárfaművész szóló estel, és olyan jeles szólistaként, hogy azt gondolom, hogy ez már egy jó gyakorlat. Az ő estje egy nagyon-nagyon igényes, nagyon szép, romantikus hárfa est, nagy technikai igényű darabokkal, nem csak romantika, hanem egy kicsit a 20. századból is belekóstolhatunk, hogy milyen művek születnek a hangszerre. Úgyhogy mindenképpen egy rendkívül izgalmas és nagyon igényes szólóest elé nézünk pénteken, a nyitónapon. Ezt követi szombaton este 7 órakor, szintén minden koncertünk 7 órakor kezdődik az én szólóeste, aminek az az érdekessége, hogy idén Irkelt a hárfán fogom a program felét játszani. Ezek tradicionális breton, ír, skót, velszi dallamok lesznek, kis csokrokba szedve, kis fűzérekbe. Egyrészt tisztelgés a múlt előtt, másrészt azok előtt a hárfaművészek és kollégák előtt, akik ezzel nagyon komolyan foglalkoznak, vagy az oktatás terén, tehát hogy ugye kis gyerekeket tanítanak hárfázni ezen a nagyon aranyos, szép kis hárfán, kelt a hárfán. Másrészt pedig vannak olyan művészei, képviselői a világban ennek a kelta ír hárfázásnak, akik ugyan nagy koncerthárfán masterdiplomát szerezték Párizsban, Londonban a legnevesebb akadémiákon, de mégis a diploma megszerzése után úgy gondolták, hogy ők felfedezik ezt a világot, és meg is ismertetik velünk még jobban, és ők gyűjteményes köteteket adnak ki ebből a kultúrából, úgyhogy erre épül a programomnak a fele, és a másik fele pedig kimondottan nagy virtuózitású romantikus, kizárólag fantáziák eljátszására vállalkozom, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy rendkívül izgalmas helyzet, hogy a koncerten belül hangszert váltok, és itt is egy kettősség van, akár csak Shirin, ugye a Cseng nevű török kis hangszer és a nagy koncerthárfa. És az ő koncertet is még annyiban érdekes, hogy lesz két hárfázás, mind kelt a hárfán, mind pedig nagy koncerthárfán. Gulyás Csilla lesz a partnerem, és az egyik két hárfás duóban Marcel Urnéra emlékezünk, aki évfordulós szerzőnk ebben az évben.
Ma kezdődik, és vasárnap estig tart a 26. Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztivál. A rendezvény művészeti vezetőjét, Víg Andrea hárfa művészt hallották. Thank you.
Szeptember 30-a a Magyar Népmesék napja. Ehhez kötődően s Benedek Elek születésnapját is ünneplendő, szeptember 27-én országos népmese konferenciát rendeztek Debrecenben. Október 1-től pedig elindult a Benedek Elek mese turné. Benedek Elekről tudni kell, hogy szülőfalujában, az erdélyi Kisbaconban írta meg híres mesekönyveit és építette meg 1896-ban felesége számára a klasszicizáló stílusú lakóházat, amelyet később emlékházzá avattak. A meseturné során a magyar és erdélyi mesemondók többek között Kolozsváron, Szatmáron és Nagyváradon mesélnek iskolákban, közintézményekben és kulturális helyszíneken. A meseturné végpontján pedig találkozót tartanak Kisbaconban, október 26-án. A Tekergő Meseösvény Egyesület és a Szóperencia Egyesület az események szervezői, mindketten a Világszárnya Magyar Népmese Mondó Szövetség tagjai. A szervezet elnöke Pintér Zsolt, elnökségi tagja Zámborszki Eszter. Ők mesélnek most arról, hogy hogyan és miért jött létre a Világszárnya, és mit tartanak a legfontosabb feladataiknak.
Világszárnya, Magyar Népmesemondó Szövetség. Mióta létezik ez a szervezet, ki hozta létre, és mi végre?
Most ünnepeltük az első születésnapunkat, és mint a nevünkben is benne van, szövetség, tehát civil szervezetek alapították, és azok is a tagjai. Tavaly nyáron alakult 4 tagszervezettel, ezek egyrészt a Csürdöngölő Kulturális Egyesület Turáról, másrészt az Ágasfa Alapítvány Miskolcról, harmadrészt a Tekergő Meseösvény Közhasznú Egyesület budapesti székhelyel, és a Szóperencia Egyesület Erdélyből. Ez a 4 alapító szervezet, aki alapította a szövetséget.
És hogy mi végre alapítottuk, ugye az, amit kiszoktunk hangsúlyozni, hogy tavaly volt 50 éves a táncház mozgalom, ezt viszonylag sokan tudják. Ahhoz képest közel 20 éve kezdődtek meg azok a mozgalmak, amikor egyre több ember érdeklődött a népmese iránt, és 17 éve kezdődött az, amikor a népmesével a Hagyományok Háza megkezdte a hagyományos mesemondó képzését. És igazándiból a Világszárnya ezt a szövegfolklort, ezt a revival szövegfolklort élteti, ennek a fenntartásáért ügyködik, ennek a megőrzéséért ügyködik.
Miért van szükség arra, hogy ahhoz, hogy népmesét mondjunk, egy szövetségbe kelljen tömörülni? Azt gondolnám én így egyszerűen, akármit anyuka, aki egykoron meséltem az én édes kisfiamnak, hogy elővettem Benedek Elek népmeséket, vagy egy csomó bármi mást is, és felolvastam a meséket, minden este nagyon várta, nagyon sokan csináljuk ezt, esetleg fejből mondjuk ezeket a meséket, ez már közelít, gondolom.
Igen.
De mi van arra szükség, hogy ezt az egész tevékenységet intézményesítsük?
Szerencsére sokan vannak, akik mondanak mesét otthon. Szerintem nem elegen, tehát hogy többen kellenének, akik mondanának, azért gyakran találkozunk olyan gyerekekkel, akik nem feltétlenül hallottak még mesét. Tehát az ő szülőiket is motiválni arra, hogy ők is mondjanak mesét. Ez az egyik oldala, a másik oldala, hogy viszont a mesemondó, mert mi azért úgy megkülönbözünk, szerintem mindenki tud mesét mondani, nem mindenki lesz mesemondó. Ugyanúgy mindenki tud táncolni, meg énekelni, de nem lesz mindenki táncos, meg énekes. Tehát a mesemondó az egy előadó művészet, az igazándiból tud bármilyen közönségnek mondani mesét, és azt mondjuk, hogy ma ország, nem is országosan, Kárpát-medencébe néhány százra tehető azoknak a mesemondóknak a száma, akik így bármilyen helyzetben tulajdonképpen bevethetők és tudnak mesét mondani. Több ezerre lenne szükség ahhoz, hogy minden magyar ember tudjon hallani népmesét élő szóban.
Itt ez kulcsfontosságú, hogy élő szóban, ilyen mondtad, hogy fejből mesélni, igen, és közel vagyunk hozzá, mert a felolvasott mese is nagyon jó, bár én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon kevés gyereknek olvasnak mesét manapság, mondani meg végképp nagyon kevésnek, és valóban ez nagyon fontos lenne a társadalmunknak, de ugye nem csak a gyerekeké a mese, a felnőtteké is, úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minél több mesemondó legyen, hogy minél több gyermek és ember és közösség halljon élőszóban elhangzott mesét.
Ti hogyan jöttetek rá arra, hogy mesélni akartok, mert ez nem annyira evidens. Pláne úgy, hogy még létezen egy világszárnya szövetség is.
Nekem viszonylag egyszerű, a rendes férfi ember módjára az az, hogy megmondta, hogy mit kell csinálni. Feleségem volt az, aki, amikor megszületett a kislányunk, akkor hát én népművészettel foglalkoztam gyerekkorom óta, tehát néptáncoltam, aztán viszonylag korán egyetem után elkezdtem vőfékedni is, tehát azért a narratív készségeimről már adtam tanújelét, különösen a feleségem ismerte ezt, és amikor megszületett a kislányunk, akkor mondta azt, hogy találtam neked egy megfelelő képzést, itt van a Hagyományok Házában népmese mondó tanfolyam, úgyhogy légy szíves, menjél el oda, és én elmentem, és azóta egy világ fordult meg bennem, egy új világ nyílt meg előttem, ahogy beteljesen beleszerettem. Hát ez közel 10 esztendeje volt, vagy már talán annál is több, és így az események eseményt követtek, egy népművészeti fesztiválból csináltunk egy népmese fesztivált, és egyre több hasonszörű, hasonló gondolkodásút ismertem meg.
És nálad hogy alakult ez?
Hát nálam úgy alakult, hogy én először mese hallgató voltam. A nagymamám is, a nagyapám is nagyon sokat mesélt nekem, mikor kisgyerek voltam, náluk éltünk abban az időben. Az anyukám pedig óvónéni volt, ő meg nagyon sok mesét olvasott nekem. Engem nagyon vonzott a színházvilága, el is indultam egy ilyen úton, és akkor váltam mesemondóvá, amikor várandós lettem. És akkor azt gondoltam, hogy akkor teszek a legjobbat a gyermekemnek, hogyha fogantatásától fogva mesélek neki. És ezt így is tettem. Tehát a Pocak lakónak minden nap akkor még olvastam mesét, amikor megszületett, ezt folytattam. Aztán elmentem Boldizsár Ildikó saját élmény műhelyére, és ott nyílt meg előttem a meséknek olyan formában a kapuja, hogy nem szerettem volna többet lelépni erről az útról, és onnantól fogva mindenhol kerestem a lehetőséget, hogy hol tudok minél jobban elmerülni a mesék világában. A Hagyományok Háza népmesemondó képzése volt az a pont, amikortól azt mondhatom magamról, hogy mesemondóvá váltam.
Ugye magyar népmesemondásban jeleskedtek ti, ez direkt le van szűkítve erre a területre, hogy magyar és népmese, mert lehetnének szerzők által megírt magyar mesék, lehetnének nem magyar népmesék, és azt hiszem minden mese jó tud lenni, ami a gyereket elvarázsolja és megindítja a fantáziáját. Tehát miért magyar népmese a ti specialitásotok?
Hát magyarok vagyunk. Ez az egyes számú.
Egyes számú, a másik azért az, hogy nem csak azt mondunk, tehát azért a közösségünkben vannak többen, akik mondanak más népek meséit is, tehát hogy azért előfordul, sőt, műmesék is. A szövetség, ami minket összeköt, ott mindenképpen a magyar népmese van. Én csak is magyar népmeséket mondok, illetve néha azért más népek mesébe belekóstolok, de elsősorban magyar népmeséket. De ha más népekét is mondom, azt is magyarként mondom el, és magyar nyelvezetbe ültetem bele. Azért nagyon fontos, hogy a magyar népmesék az a magyar gondolkodásra, a magyar kulturális szegmensre épülnek, tehát hogy sokkal közelebbik lehetnek a megéléseink. Különösen, hogyha ismerjük azt a közösséget, akinek mondjuk, és ők tudnak azonosulni azokkal a szimbólumokkal, azokkal a jelekkel, azokkal a történésekkel, amiket akár közösen megéltünk.
Hogyan működtök ti a mindennapokban? Tehát hogyan juttok el, gondolom elsősorban gyerekközösségekben, milyen gyakran, merre felé jártok, miket meséltek, milyen hatása tud lenni a ti tevékenységeteknek? Tehát hogy telt ez az egy év?
Hát a világszárnya életében egy év, de a mi életünkben ez már több mint egy évtized. Az összes tagszervezet életében több mint egy évtized, amit a magyar népmese népszerűsítésével töltünk. És az, hogy hogyan telik egy-egy nap, az nyilvánvalóan minden személynek más. Én nekem van néhány fix helyem, ahova minden héten járok, ez óvodás közösség is, és kisiskolás közösség is, de járok fesztiválokra mesélni, vagy hát éppen ahova hívnak. Rendszeresen mesélek felnőtt közösségnek is, vagy mesélünk felnőtt közösségnek is, hiszen a mese az a hagyományban nem gyerekműfaj volt elsősorban, felnőtteknek meséltek, de nem annyira nagyon régen mesélünk gyerekeknek. És ezt a fajta hagyományt is szeretném szeretnénk újraéleszteni a Revival mesemondás kapcsán, az újraéledő mesemondó mozgalom kapcsán. Természetesen mind a mellett, hogy a gyerekeknek szóló mesemondó alkalmakat is nagyon támogatjuk.
Miközben ezt csináljátok, ez nektek professzionális elfoglaltság? Vagy mással is foglalkoztok?
Eszter ugye különleges, mert Eszter ezzel foglalkozik teljes állásban, de talán a közösségünkben egyedül vagy ezzel. A többségnek van egy civil foglalkozása, grafikustól kezdve zenész,
tanár
vagy menedzser.
Szervező.
De például mivel foglalkozol?
Én gépészmérnök vagyok, és én felnőtt képzéssel foglalkozok. Oktatással, szervezetfejlesztéssel.
Nyilván van egy honlap, ahol rá lehet nézni arra, hogy mikor vannak mesemondó alkalmak.
Ez a világszárnya.hu.
Igen, ha én mondjuk szeretnék egy ilyen élményt adni az iskolai osztályomnak, teszem azt, akkor rámegyek erre a honlapra, és akkor megnézem, hogy ki szabad, és mikor tudna eljönni, és honnan tudna eljönni, és az egész országban mentek, vagy hogy néz ki ez a napi menetben?
Nagyon jó ötletek, amiket hozom, mindenképpen megfontolandó. Azt kell tudni, hogy a világszárnya, ugye, mint mondtuk, szövetség, tehát hogy nekünk tagszervezeteink vannak. Hogyha nagyon szigorú akarnak lenni, a világszárnyának saját mesemondója nincsen, a tagszervezeteknek van. De a világszárnyát, hogyha felkeresik, vagy ott segítséget kérnek akár az e-mail címünkön, vagy akár a Facebook oldalunkon, akkor mindenképpen kötjük azt, aki keres, mondjuk programra szeretne, ahhoz közelálló, regionálisan közelálló tagszervezetekkel, akik tudják biztosítani a mesemondást. Vagy ha tudunk beszélni arról, hogy milyen programot szeretnének, akkor az ahhoz megfelelően illeszkedő programmal. Ez egy fontos célunk különben az elkövetkezendő egy évben, hogy tudjunk könnyen elérhető adatbázis biztosítani a rendezvényszervezőknek vagy programszervezőknek, hogy tudjunk abban segíteni, hogy hol találnak mesemondót, hol találnak mesés programot, különböző feldolgozásokat is. Ez mindenképpen egy nagyon fontos feladatunk lesz.
A Világszárnya Magyar Népmese Mondó Szövetség elnöke és elnökségi tagja Pintér Zsolt és Zámborszki Eszter meséltek a szervezetükről. Október 9-én kezdődik, és egészen 22-ig várja az érdeklődőket a 4. Liszt ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál. Az esemény sorozat névadójának szellemiségében összeállított program keretében a klasszikus és kortárs zene nemzetközi sztárjai, műfajteremtő formációk és a maguk területén kiemelkedő alkotók érkeznek Budapestre, Francesco Tristanótól a Royal Philharmonic Orchestráig, Jeff Mills-től az Einstürzende Neubauten-ig, és persze a kínálatban az előadó művészet mellett ezúttal is helyet kap az irodalom és a képzőművészet is. A Liszt ünnep alapítója, a MIPA vezérigazgatója K.L. Csaba. Vele beszélgettem.
Ez a 4. alkalom már, hogy Liszt ünnep van. Előtte volt őszi fesztivál, úgy emlékszem.
Café Budapest, az előtt volt őszi fesztivál.
Miért gondoltátok akkor, 2021-ben, hogy érdemes ezen változtatni?
Café Budapest egy nagyon nagy sikerű kortárs művészeti fesztivál volt, amit még annak idején a fővárossal közösen üzemeltettünk. Ez a szerződés a fővárossal lejárt, viszont arra gondoltunk, hogy Budapestnek szüksége van két nagy összművészeti fesztiválra, egyre tavasszal, másikra ősszel. És hát van két ünnepelt világsztárunk, akinek maga a neve is már brand, és ez pedig nem más, mint Bartók Béla és Liszt Ferenc, és ezért úgy döntöttünk, hogy a tavaszi fesztivál időpontjában Bartók tavasz mint fesztivált fogjuk bevezetni. Ősszel pedig Liszt születésnapjához közel, ugye október 22, mindig ez a Liszt ünnepnek a végpontja, pedig a Liszt ünnepet És az elmúlt 4 év azt bizonyítja, hogy jól döntöttünk, mert ennek a két névnek nagyon nagy vonzereje van. Sokszor megkérdezik, hogy de hát mi a különbség most az eddigi fesztiválok meg között. Az, hogy ez a két fesztivál ennek a két zseninek a személyiségét próbálja ide csalni a 21. századba.
Amennyire tavasszal Bartók műveket lehet hallani a Bartók fesztivál keretében, a Liszt ünnep keretében pedig feltétlenül elhangzanak Liszt művek, sőt a nyitó hangverseny már is Árpád-hádi Szent Erzsébet legendája, amit a Nemzeti Filharmonikus Zenekar ad elő.
Liszt művek a Liszt ünnepen természetesen minden évben vannak, meg olyanok is, amiket Liszt művek inspiráltak, vagy kirándulás esetleg a jazz irányába. Az idei, talán legfontosabb a nyitókoncert, a Szent Erzsébet legendája, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Kórus előadásában Vasi György vezényletével és Gabriela Scherer drámai szoprán éneklésével. Ez egy csodálatos mű. Ugye a budapesti bemutatója itt volt a Pesti Vigadóba annak idején. Mindig elő kell vennünk. Olyan nagyszabású, olyan elmélyült, és hát gyönyörűen emléket állít Szent Erzsébetnek, legismertebb európai szentünknek. Aztán mindig megméretjük magunkat külföldi előadókkal is, hogy ők mit gondolnak Lisztről. Idén a Royal Philharmonic Orchestra Londonból fog ide érkezni, Vasili Petrenko a kiváló orosz előadási karmesterrel. Egy érdekes koncertet fognak adni, Dvorzsák, Bartók és Liszt művekből. Balogh József fogja előadni az áldó zongora versenyt. Ez a műpának egy nagyon fontos törekvése, hogy világhírű zenekarok, előadók, vagy akár operaadásokba is a magyar sztárjainkat szerepeltessük, hiszen így jobban tudnak kapcsolódni a nemzetközi zenei körforgáshoz. Másik ugyanilyen fontos koncert, az pedig a Kolozsvári Magyar Opera Együttesének Liszt koncertje lesz. Selmeci György nagy buzgalommal gyűjtötte össze azokat a Liszt műveket, amiket aránylag ritkán játszunk. Remek művek ezek is, csak valamiért nincsenek rajta a menü listáin. A koncerten elhangzik majd a ünnepi hangok, szimfonikus költemény. Kocsi Zoltánnak egy átirata, amivel Kocsi Zoltánra is emlékezünk, 4 elfelejtett keringő, ez a numero 2-es és a 3-as. A Die Macht der Musik, ez pedig Selmeci György átirata, a Lisztnek a 13. Zsoltára, és Prométheus szimfonikus költemény, 2 világhírű erdélyi énekes, Kele Brigitta és Pataki Adorján éneklésével és Selmeci György vezényletével. A záró koncert 22-én Liszt születésnapján pedig a Vigadóban lesz, Martin Haselböck és a Orchester Wiener Akademie előadásában Ránki Fülöp zongora játékával ünnepeljük a születésnapot. A műsor tematikája a zene és a költészet viszonya, ugye Goethe, Schiller és Liszt kapcsolata. Ugye ez a Tasso-ban a Panasz és a Diadal rész lesz bemutatva, aztán a másik zongoraverseny az Esdur Martin Haselböckkel, a Liszt Meditation, az Ideálok szimfonikus költemény. Van ebben ugye kapcsolódó prózai rész is, és ez pedig Ember Márk, a kiváló fiatal színész fogja mondani.
Ennyit a Liszt művekről. Nagyon sok egyéb műfaj is megjelenik a Liszt ünnep alkalmából, például a jazz.
Van egy fiatal zseni, nagyon kevesen ismerik, és nagyon szurkolok, hogy minél többen megnézzék itt Budapesten, Francesco Tristano, olasz származású luxemburgi zongorista, aki a klasszikus zongora mellett a technóhoz, vagy bármilyen új műfajhoz is hozzányúl, és neki lesz egy önálló estje. A másik világsztár Jeff Mills a Presence Tomorrow Comes to Harvest című formációval fog előadni egy nagyon-nagyon izgalmas koncertet. Ugye magyar jazzisták is jelen vannak, Barabás Lőrinc a kiváló trombitás, a Jazzical trióval közösen jazz improvizációkat fognak előadni a Liszt zenéjére reflektáló művek keretén belül. Aztán a Markus Stockhausen Group, ami pedig a nyugati klasszikus zene és a jazznek egy ilyen keveredése, egy ikonikus formáció egyébként, mert ők is nagyon jól jegyzettek a világban. Liszt neve összekapcsolja a tehetségeket, a mindenkori tehetségeket is, és itt a könnyű műfajnak egy nagyon ígéretes bemutatkozása lesz. A Szenes Iván születésének 100. évfordulóján az ő dalszövegeit összegyűjtő produkció a Qualitons segítségével. Hát ez egy hatatú gazdag és hosszú pálya a Szenes Iváné. Ugye dolgozott Jávor Pállal, Karádi Katalinnal, Szécsi Pállal, Hoffi Géza, Cserháti Zsuzsa, nem is mondom. És tulajdonképpen ezeket a dalokat fogják a fiatalok megszólaltatni a Politonnal, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt, és hát tovább élteti a Szenes Iván zsenialitását itt a 21. században is. És hát mivel a zenei újítások mindig érdekelték Lisztet, ezért nagyon fontos, hogy van egy fesztivál, ami a mostani zenei törekvésekről, újításokról szól, ez pedig a Isolation, ez most harmadik alkalommal lesz a fesztiválon belüli kis fesztivál.
Az akváriumban. Új cirkusz is lesz, a Reszirkel társulat most már visszatérően komoly szerepet kap a Lisztünnep, meg a Bartók tavasz keretében is.
Annak idején, mikor átvettük a tavaszi fesztivált, akkor az első produkciójukat itt a tavaszi fesztiválon hozták össze a fesztivál támogatásával, és itt közben világhírű együttessé váltak, Vági Bence vezetésével. Most is egy kiváló kortárs tánc és cirkuszművészet, ugye a Silk Dance-nak a kombinációjából, Paradízum címmel, aminek az a fontossága tulajdonképpen, hogy itt Budapesten próbálták be, aztán az Edinburgh-i fesztiválon ment nagy sikerrel ez a produkció, és most az igazi itthoni bemutatója lesz a fesztiválon, és itt többször is játsszuk majd.
Az irodalomnak is szerepe van a fesztiválon, a Margó Irodalmi Fesztivál. Évközben több alkalommal jelentkezik, a Liszt ünnepnek is része.
Liszt életében is fontos szerepet játszott az irodalom. Most ezt próbáljuk úgy kivetíteni, hogy a mi életünkben pedig a kortárs irodalom van nagyon fontos helyen. Ugye egy kötetbemutatók, beszélgetések zajlanak majd, és ez is egy fesztivál a fesztiválba. Ugyanilyen a Pont Fesztivál, ami tulajdonképpen a családokat vagy fiatalokat szólítja meg, az idén a Múzeumkertben lesz található, és mivel török-magyar kutás évad van, a török kultúrával a fókuszban fog most előrukkolni.
Még egy műfaj megjelenik a Liszt ünnepen, ez pedig a képzőművészet. A Magyar Nemzeti Galériában lesz egy fontos kiállítás megnyitó, és még jó néhány helyszínen. Nézzük a galériát először.
A fesztivál megnyitója a Magyar Nemzeti Galéria Galimbertik című kiállítása lett. A 20. század elejének nagyon nagy hatású művészházas páráról van szó, Galimberti Sándorról és Dénes Valéria életművét bemutató kiállítás kapcsán. Tényleg ilyenkor ámul el az ember, hogy milyen fantasztikus, gazdag a képzőművészeti oldala is a magyar géniusznak. A MÜPÁ-ban, a Ludwig Múzeumban női kvóta címmel női alkotók műveit mutatja be a múzeum. Aztán nagyon régi partnerünk az Art Market Budapest, Közép-Európa legjelentősebb kortárs képzőművészeti vására és kiállítása. És hát, hogy ne csak a képzőművészetről, hanem a múzeumi megjelenésekről is beszéljünk, lesz egy lenyűgöző kiállítás a Néprajzi Múzeumban a székelyekről. A székelyekről talán a 70-es években volt utoljára valamilyen kiállítás. Ezt több Erdély Múzeum és a Néprajzi Múzeum közös gyűjteményeiből összerakott nagyszabású népművészettel foglalkozó kiállítás sokkal szélesebb képet ad a székelyekről, mint amit tudnak ma Magyarországon az emberek.
K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját hallották. A Liszt ünnep tehát október 9-én kezdődik, mégpedig Liszt nagyszabású művével, a Szent Erzsébet legendájával. A mai merítés végén ebből a műből hallgassunk meg egy részletet. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Der Heiligen zu weinen. verfallen. Es nimme Strafe und des Reiches Macht. Indessen sie
Elisabeth zu